Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Kedves munkatársam, Gitelszabó Júlia Zsuzsanna nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című adásában. A mikrofonnál Gitelszabó József Levente, szerkesztő. Az elmúlt vasárnapon pünkösdöt ünnepeltük, rá egy hétre, azaz holnap lesz Szent Háromság vasárnapja. Ennek fényében készítettük el mai műsorunkat is, melyben előbb az ébresztő gondolat a Szentlélek és lelkünk működéséről beszél. Ezután Szent Háromság vasárnapjáról, illetve magáról a Szent Háromságról hallhatnak rövid összeállítást a drága örökségünk rovatában. Az örök atya irántunk való szeretetében elküldte saját fiát hozzánk, és a Szent Lelket ajándékozta nekünk, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Majd ifjabb Csomós József közli gondolatait a helyén mondott igéről.
Akkor, amikor kapok egy olyan felkérést, ahol megmondják, hogy mi az ige, meg körülbelül miről kell, hogy beszéljék, bennem rögtön megszólal a rossz diák, hogy azért se erről fogok. De aztán annyit gondolkodtam, meg annyit rágódtam, mert nekem ez nagyon érthetetlen, hogy mint az aranyalma ezüst tányéron olyan a helyén mondott ige. Tehát akkor a helyén mondott ige teljesen használhatatlan, mert hogy nem tudom, kikóstolt már aranyalmát.
Végezetül pedig Erdei Árva István közli igei gondolatait. Minden kedves hallgatónknak kellemes rádiózást kíván.
Május 27-től református zenei fesztivál a Bakács téren. Ingyenes koncertek, muzsikás, kaláka, sebő, szalonna, misztrál, bujicsics, dzsabe, ismerős arcok, a felszállott a páva részvevői. Fáklyás mene zsoltárokkal, 500 fős kórus a Nemzeti Múzeumnál.
Ébresztő gondolat. A Szentlélek és a lelkünk működése. A Szentlélek a kereszténységben a Szent Háromság harmadik személye, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, kiáradása. A keresztény ikonográfiában galambként ábrázolják. Az Ószövetségben a zsidók Isten lelkével azonosították a Szent Lelket. Ez a lélek az, amely a teremtés kezdetén jelen van, amely isteni erőt ad a választottaknak, a prófétai tevékenység mozgatója. Az Új Szövetségben Jézusra leszáll a Szent Lélek, és ezáltal Isten fia teljesíteni tudta küldetését. A keresztények egységének alapja, hogy mindannyiunkat egy lélek itatott át. A Szentlélek adományának tartják a különös lelki képességeket, görög szóval a karizmákat, amelyek a következő képességekre vonatkoznak. Bölcsesség, tudomány, hit, gyógyítás ajándékai, profétálás, a jó és a gonosz lélek megkülönböztetésének képessége, stb. Nagy Szent Vazul szerint a Szentlélek ugyanolyan imádatra méltó, mint az Atya és Fiú. Neki köszönhetjük, hogy a konstantinápolyi zsinat 381-ben felvette a hitvallásba a Szentlélek témáját. Hiszünk a Szentlélekben, az Úrban és életadóban, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk, és együtt dicsőítünk, aki a proféták által beszélt. Pál apostol a Galatákhoz írt levelében a Szentlélek adományait a következőképpen sorolja fel. Szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ezek a legértékesebb emberi képességek. Szentlélek ellen is képesek vagyunk bűnöket elkövetni, amikor a jó indulatunkat visszatartjuk. amikor a megismert igazság ellen foglalunk állást, amikor másoktól irigyeljük Isten kegyelmét, amikor meg akarunk maradni a bűnben, és azokat képtelenek vagyunk megbánni, a Szentlélek ellen vétünk. A Szentlélek működése legalább olyan titokzatos, mint a mi lelkünk működése, egy különbséggel. A mi lelkünk sötét indulataiban rombolni és pusztítani tud. Az Isten lelke mindig építő, értékes tettekre sarkal. Ha követjük indításait, kibontakozik lelkünkben mindaz a jó, amit Isten belénk oltott. Úgy legyen. Dr. Benyik György. Drága örökségünk, hagyományaink, múltunk, nagyjaink. Szent Háromság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek. És ez a három egy. A Szent Háromság, latinul Sancta Trinitas, több keresztény felekezet tanítása szerint a három isteni személy, Atya, Fiú, Szentlélek. Szent Háromságbeli személyek egységéről, egyenlőségéről és különbözőségéről szóló tan, a Szent Háromságtan. A Szent Háromságba vetett hit kifejtésére számos kísérlet történt, keresztény vallástörténet során a leghíresebb teológiai diskurzus a 4. századi ókeresztény egyházban folyt róla, amikor Áriusnak és követőinek, az ariánusoknak a mozgalma elkezdődött, melyet később eretnekségnek nyilvánítottak. Ma is élénk teológiai viták folynak róla. Érdekessége, hogy ez a látszólag elvont vallási tétel az, amelyikben a legtöbb keresztény felekezet megegyezik egymással. Isten hármas tagolódása más, nem keresztény vallásoknál is feltűnik, de ezt a nyugati kultúrkör nyelvein nem szokás a hagyományos értelemben vett Szent Háromságnak nevezni. Szent Háromság vasárnapja, székelyföldi nevén Kicsi Pünkösd, a Pünkösd ünnepét követő első vasárnap. A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék, hiszen a hittitok magasztalása minden nap, minden istentiszteleten, minden imádságban előfordul. Hazánkban már Kálmán király elrendelte a Szent Háromság ünnepének megülését. Nyugaton később terjedt el, és csak 1334-ben válik egyetemesen kötelezővé. A keleti egyház nem ismeri ezt az ünnepet.
Adjunk hálát minnyájan, hálás szívvel vidáman, a felettünk valónak, az egyetlen egy Istennek. Aki egybe gyűjtött minket, hogy innen napot szenteljünk, és szent idéjével éljünk. Légy kegyelmes mi hozzánk, ó, hallgass meg, szent atyán, buzgó könyörgésünket, szentelj meg te szenteketet. Gerjedj föl szent gerjelemmel, hogy te rólad egy Istenünk. Világosítsd el minket, életadó igéddel, áldott Isten, erősítsd meg. Szent hitében védelmezd meg a te kicsin seregedet, s fogd meg minden tévedéstől.
Egy Isten arc van eltemetve bennem.
után lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy istenarc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt. A rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem. S most ásót, kapát, csákányt ragadok, testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő, nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ szennye rakódott rejája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Keresztény vallásunknak egy különleges Isten fogalma van. Nevezetesen az, hogy Istenünk Szent Háromság egy Isten. Olyan Istenben hiszünk, aki egy, de személyében három. Bizonyára sokan vannak, akik megkérdezik, hogy miként értsük ezt, mert úgy tűnik, hogy ellentmondás van ebben az Isten fogalomban. Vajon három istene van a keresztényeknek? Vagy egy istene? Erre a problémára a felelet az, hogy a keresztény istenfogalom a monoteista istenfogalomnak egy válfaja, nevezetesen Szent Háromság hívő istenfogalom, amelyben az egy Isten három személyben jelenik meg. A három személy az három proszopón a teológiának a nyelvén, aminek jelentése állarc. Azt jelenti ez, hogy Isten háromféle formában jelenik meg az embernek, ám ez a három Isten egy Isten. Az ókori görög színjátékokban néhány szereplő játszott csupán, de ezek különböző szerepeket játszottak, s ehhez különböző állarcokat, maszkokat vettek fel. Ezt tudva értjük meg azt, hogy az első keresztények hogyan fogalmazták meg az Isten élményüket úgy, hogy egy Isten van, aki háromféle formában jelenti ki magát. Az isteni háromságot nem okos teológusok találták ki. Nem arról van szó, hogy összeült egy zsinat, és elhatározták, hogy most megalkotják a maguk Isten fogalmát és Isten képét, és előjöttek volna a Szent Háromság Istennek a tanával. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Isten a Szentírásban háromféle módon jelentette ki magát. Isten magát, mint atyát jelentette ki elsősorban a teremtés és a gondviselésnek a nagy munkájában. Kijelentette magát azután úgy, mint fiú Isten, az ő szent fiában, a Krisztus Jézusban, aki az emberiség megváltásának művét végezte el. És akkor, amikor eljött a Szentlélek Isten az első pünköstkor, kitöltetett az apostolokra, akkor azt a tapasztalatot szerezték az apostolok, hogy íme, Isten, mint Szentlélek velünk van. Az egyház ideje a Szentlélek Isten korszaka. A mi Istenünkben a három személy, a három megjelenési forma egy lényegből fakad. A csoda az, hogy a három isteni személy egyszerre független, és egyszerre egymáshoz tartozó. Ez szintén túl van az emberi logikán. A régi keresztények vezetői, a lelkészeik, a püspökeik megáldották a gyülekezetet. és akkor mindig három újjukat fölmutatva áldották meg a népet. A három új a Szent Háromságot szimbolizálta. Benne van a Szent Háromság személyeinek a függetlensége, és ugyanakkor benne van az egysége. A Szent Háromság függetlenségét jelzi a három újnak a független mozgása egymástól, és ugyanakkor az egységet képviseli az a tenyér, amely a három újat összefogja. A mai ember számára 16. Benedek pápa így fogalmazta meg a Szent Háromság lényegét. Az ember Isten képmása. A szeretetben lesz először teljesen önmaga. Az örök atya irántunk való szeretetében elküldte saját fiát hozzánk, és a Szent Lelket ajándékozta nekünk, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Váljunk e kegyelemhez méltóvá. A Szent Háromság Isten tartson meg benneteket mindenkor a szeretetében.
Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Kedves fiatal és örökké fiatal barátaim, az az ige, amit a szervezők nekem, reménység szerint Isten lelkének vezetésével kijelöltek, írva található a Példabeszédek könyvének a 25. részében, a 25. rész 11. versében, amelyet szeretnék most nektek felolvasni, és erről ugyanazt a lelket kérve és várva bizonyságot tenni. Így szól ez az ige, Példabeszédek 25.11. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Megmondom nektek őszintén, akkor, amikor kapok egy olyan felkérést, ahol megmondják, hogy mi az ige, meg körülbelül miről kell, hogy beszéljék be, nem rögtön megszólal a rossz diák, hogy azért se erről fogok. De aztán annyit gondolkodtam, meg annyit rágódtam, mert nekem ez nagyon érthetetlen. Hogy mint az aranyalma ezüst tányéron olyan a helyén mondott ige. Tehát akkor a helyén mondott ige teljesen használhatatlan. Mert hogy nem tudom, kikóstolt már aranyalmát. Aranyalma ezüst tányéron. Mi a funkciója? Hát megenni nem lehet. A szemet gyönyörködteti, de én a mai világban ma úgy vagyok a szemet gyönyörködtető dologgal. Itt mindenki szerintem Facebookon látott már szemet gyönyörködtető dolgot, vagy ki tudja, mit láttál Facebookon. Nagyon becsapós, hogy mi az, ami szemre kellemes és tetszetős, és mennyi haszna van. Aztán, hogy egyre mélyebb és mélyebb ástam bele magam ebbe az egy igébe, vagy a Szentírásnak ebbe a részébe, azt fogalmazta meg a saját magam számára, hogy egy egyház történeti vetélkedőn, és hát aki engem ismer, tudja, hogy én az egyház történettel nem csak hogy hadilábon állok, hanem én folyamatosan harcolok, tehát már ilyen különböző csatasoraim vannak, mert nagyon nehéz sok mindent elfogadnom és bevinnem ezzel kapcsolatban. De hasonló dolgokat szoktam átélni akkor, amikor kikapunk egy igét, na majd ezzel megmagyarázzuk, hogy mit is akarok én ebből érteni. És valahol én azt értettem meg, hogy kell arról beszéljünk pont egy egyház történeti vetélkedőn, hogyha belenézzük a Szentírásnak ezekbe a nagyon régi szövegeibe, akkor vajon értjük-e, látjuk-e és tudjuk-e, hogy mi az ige, hol van a hely, ahol mondjuk az igét, vagy van-e olyan hely, ahol ahol nem szól, vagy nem szólhat az ige. Hol van az ige helye, és hol nincsen? És hát tudom, vannak itt lelkipásztorok is, ha én most ott ülnék benne, és magamat hallgatnám, bizonyára felkapnám a fejemet rögtön, hogy hát olyan csak biztos, hogy nincsen, hogy valahol az igének ne lenne helye. És hát nem tudom, ti ismeritek-e a klasszikust, a lelkipásztorok biztos, hogy ismerik, mikor ugye a Talmudról beszélgetnek a tanítványok, és oda mennek a rabbihoz, hogy szabad-e dohányozni Talmud olvasás közben. Mi egy más kultúrkörben nőttünk fel, volt püspökünk, ma láttuk is, úgyhogy meséljük el püspökkel a történetet. Ugye mezei lelkész kérdezi a püspököt, hogy hát akkor most mi van, szabad-e bibliaolvasás közben dohányozni. És azt mondja a püspök, hogy hát micsoda szentségtörés, hát hogy gondolsz téged, fiam, bibliaolvasás közben nem szabad dohányozni. Az nem az Isten szerint való. Hát utána a másik mezei lelkész az is megkérdezi, hogy de püspök úr, akkor én is hagyd kérdezzek valamit, szabad-e dohányzás közben Bibliát olvasni? És érkezik a felelet, hát már hogy ne lenne szabad, hát Bibliát olvasni bármikor szabad. És én kicsit így vagyok ezzel, talán megengeditek, hogy ne szentséget török, de meséljek valamit. Nagyon sokszor, amikor az ember beszakadt parókiára, bizonyára az itt lévő lelkészek mind kivételek, de tőlem többször megkérdezték a gimis tanítványaim így, kérdezték, hogy mehetnek-e mosdóba? Hát mondom, persze mehetek. Elmentek mosdóba, és ilyen döbbent arccal jöttek vissza. Gondolkozó házigazdaként, hogy minden rendben volt, minden volt, ugye? Mi a baja? Csak az egyik gimisemben aranyosan megkérdezte, hogy kérdezhetünk valamit, tiszteletes úr? Mondom, persze, nyugodtan. Tessék már nekünk megmondani, mit keres a WC ablakban egy biblia? És kollégákra nézek, nem tudom, ki hol tartja a szentírását, én Abaújból jöttem, ott nagyon sok lelkésznek van a mosdóba egy biblia. Ezt egy kedves kollégám fogalmazta meg, akinek 8 gyereke van, azt mondta, egyedül ott vagyok nyugton. És félre ne értsétek, de rögtön előjön belőlem ez a régi történet, hogy most akkor hol van a helye az igének, vagy hol nincsen, vagy mikor használom, vagy mire használom. És én azt látom, hogy nagyon-nagyon érdekes az, ahogy a Szentírást használjuk, és már maga a kifejezés is, ha nagyon a mélyre nézzünk, nagyon sok kérdést vet föl, hogy én használom a Szentírást. Gondoljatok csak bele, mennyi mindenre használjuk a Szentírást, meg az igét. Gimnáziumi vallástanárom meg teológián is tanított nagy példakép, ő azt mondta, hogy szerinte a legtöbbet megerőszakolt szöveg az a Szentírás. Mert használjuk. Éppen amire akarom. Éppen ahogy akarom. És hogy csak magamról tudok itt beszélni. Én emlékszem arra, amikor teológus voltam, akkor mentek ezek a bármi történik, utána dobok egy igét. Hát én nem tudom, ki fog teológiára menni, teológák ezzel udvaroltak. Tehát olyan igéskártyát kaptál a csinos kislánytól, amire valami olyasmi volt írva, csókoljon meg engem szája, csókoljon, ott azért érezted, hogy ez egy határozott tettegességre való felhívás. De engem ezek borzasztóan idegesítettek, úgyhogy egy barátommal összeálltuk, és elkezdtünk mi is igéskártyákat gyártani. Mert nekem nem tetszett az a lány, úgyhogy én rögtön írtam is neki az igéskártyát, mint disznó orrában az aranykarika, olyan a nő, ha nincsen ízlése. Majd mosolyogva így átnyújtottam, és akkor láttam, hogy vette az üzenetet. Ő többet nem akart nekem igéskártyát adni. Ha megnézitek a Szentírást, csak pont ezt a részét, a példabeszédek 25-öt, félelmetes dolgok vannak benne. Jobb a tető sarkában aludni, mint zsémbes asszonnyal egy házba lenni. Tessék, itt vannak gyakorló férjek, tessékhez hazavinni ezt az igét, házi áldás mellé oda tenni, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Abból biztos tetőn alvás lesz, de legalábbis padláson vagy. Vagy bokor alatt, vagy kanapén, vagy kit hova szoktak küldeni a rossz fiú. Ugye, de valójában tényleg erről van szó, hogy én akarom használni az igét. Van egy lelkész barátom, nagyon szerelmes volt. És ugye hát milyen a lelkész? Aj, uram, ő az? A csecsemők fejét az Jeremiásot ment. Na még egyszer, uram, ő az? Így lapozott bele. Ott nyílt ki a Biblia, és ezt büszkén el is mesélte. Öld és egyél. És ő ment és megtette. Mármint nem megölte a menyecskét, meg megette, hanem megkérte a kezét. És érteném, de bárcsak ne érteném, hogy ennyi az ige, vagy így szól a helyén, vagy erre használom. Halleluja!
Önök ifjabb Csomós József előadásának első részét hallották itt a Partium Rádió Harangszó című műsorában.
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorának második részét hallgatják, melyben folytatjuk ifjabb Csomós József előadását, végezetül pedig Bodnár Enyedi Zsolt, ópái lelkipásztor szól a keresség fontosságáról. Maradjanak velünk a továbbiakban is!
Adásainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogassák meg honlapunkat, melyet elérhetnek a refradio.eu internetes oldalon. Műsoraink ugyanitt visszahallgathatóak, illetve letölthetőek.
Május 27-től református zenei fesztivál a Bakács téren. Ingyenes koncertek, muzsikás, kaláka, sebő, szalonna, misztrál, bujicsics, dzsabe, ismerős arcok, a felszállott a páva részvevői, fáklyás menet zsoltárokkal, 500 fős kórus a Nemzeti Múzeumnál. Hirdesd az ígét! Május 28-án délután 5-kor ökumenikus ének és igeszolgálat a Nemzeti Múzeum kertjében az 500 fős fesztivál kórussal és egyházi vezetőkkel.
Fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Látom azt is, hogy nagyon sokszor van, aki sportot űz abból, hogy kinyitja a Szentírást, és azt mondja, hát oda írva van, így van írva, szó szerint így kell érteni. És te nem úgy érted, ahogy én értem szó szerint, akkor ott vége van mindennek. Egyszer, mikor vallásórára készültem, pont ez nagy kérdése volt a kamasz fiúknak, én azt hoztam, és most is ide is elhoztam egy kicsit azért kijavítva, már pontosítva. Milyen az, amikor az ember komolyan veszi a Szentírás szavát, elmondtam ott fiúknak, drágáim, ha ezt szó szerint kell érteni, akkor adok tippeket a Biblia szerint, hogy hogyan kell magadnak feleséget szerezni. Nem tudom, ki az, aki jegyzetel, de azért fogom mondani a pontos ige helyet, hogy érezd, hogy ennek tényleg van alapja a Szentírásba. Nekem az egyik nagy kedvencem, ez úgy szól, hogy 5 Mózes 21, 11-13, menj el háborúba, ha megtetszik egy nő, ejtsd fogjul, vidd haza, vágd le a körmét. Gondolom, hogy ne tudjon karmolni, de ez csak az én verzióm az életről. Vágd le a haját, a következő ismerős lesz, vetkőztes le, de jobb, ha nem, ezt hagyjuk, ne részletezzük, és adj neki egy új ruhát. Hát fiúk, hát tessék kipróbálni, nem tudom, hogy a lányosapa mit fog hozzászólni, szerintem utoljára próbáltad meg az ilyesmit, ugye? És tudunk tovább menni, mondjuk a 2 Mózes 2.16.21, keres egy báránytenyésztő szakiparost, akinek van 7 lánya, nyűgözd le azzal, hogy megítatod a birkákat, és egy lány tuti neked ad. Ugye, hát van, aki így csinálja. Rút 4-5-10, védj egy darab földet, hát ha nőt is adnak mellé. Úgy elképzelem, hogy kimegyek a határba, és akkor nem egy karóban leszúrva, hanem így áll egy menyecske, hogy mi együtt járunk, ugye? Hát a legszebb, hát ezt szerintem minden kamasz fiú elköveti, lefekvés előtt egyezkedj az Istennel, hogy mit tud kihozni egy oldalbordából, aztán ha felébredsz, hát ha megtörténik a csoda. Eszter 2-3-4, légy egy nagy birodalom nagy királya, tarts szépségversenyt, és a győztest viheted. Ugye, tudjuk, hogy Endi Vajna, meg Fási Ádám olvas Bibliát, mert ők így csinálják, de akinek nincs elég pénze, az nyilván nem tudja ezt megcsinálni. És aztán nagyon-nagyon mélyre lehet ebben menni, nem olvasom fel mindent, de nekem az is tetszik, hogy ne aprózz, de legyen 300 főrangú és 700 másodrangú feleséged, és egy teljes kincstárad a vásárlói igények kielégítésére, 1 Királyok 11-1-3 Salamon, és hogy egy kis új szövetség is, egy ember nyilván rögtön mindenki azt mondja, ez csupa-csupa új szövetség, tetszik nekem Pál apostol és feleséget, nekem soha. 1 Korintus 7-32-35. Szóval, persze félre ne értsétek, de az is nagyon érdekes, hogy amikor azt mondom, hogy hát akkor ezt komolyan és szó szerint, és közben tudjuk nagyon jól, hogy az sem komolyan és az sem szó szerint. Na de akkor mi ez az egész? Ha se így, se úgy, most akkor miről is beszélünk? Hol van az ige helye? Miért engedte meg Isten, hogy a szavát egyáltalán leírják, hogyha az ennyiféleképpen érthető, ha tényleg azt magyarázok bele, amit akarok, és én most így visszalapozgatom a régi igehirdetéseimet, azért néha megdöbbenek, hogy erről a textusról 20 évesen ezt mondtam, 30 évesen ezt mondom, hogy mennyit változtam én magam is. És azt gondolom, az akkor hiteles volt és szólt, és Isten lelke ott volt, meg most is. És akkor most akkor rosszul értettem, vagy most jobban értettem? Mit, hogyan értünk? Hol van az ige helye? Hol lehet az igét megtalálni? És én azt látom és azt tapasztalom, hogy az ige az egyetlen egy helyről jön, és egyetlen egy helyre tart. Az Istentől jön. És az az igazi ige, ha lehet ilyen különbséget tenni, ami az Isten akaratáról és szándékáról beszél. Az egészről, mindig, ugyanúgy. És azt hiszem, hogy az emberi életünk lényegébe és szívébe tart. Az az a hely, ahova úgy oda van célozva, oda akar találni. Csak hogy egy kis helyi sajátságot mondjak, nagyon sokat kerestem, hogy hol van ez olyan nagyon frappánsan, nagyon egyszerűen leírva. Én azt tanultam meg a teológián, minél kisebbeknek tudod ezt elmagyarázni, annál közelebb vagy az Isten igazságához. Tessék csak menni, Jézus is azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Tehát amelyik áhítat elfér az óvodába és a gyerekek bólogatnak, az mehet a lelkész értekezletre is. Nyilván egy kicsit felturkózva, hogy senki meg ne sértődjön, de én egy gyerek Bibliában találtam meg azt, hogy milyen a helyén mondott ige. Nem tudom, kinek volt a kezében, de amúgy a Koinóni adta ki Kolozsváron. Egy olyan hölgy vagy nő írta, aki Tim Kellernek a Redeemer gyülekezetében jár New Yorkba, aki azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas teológus és figura. Az egész gyerek Bibliát áthatja ez a szemlélet. Azt hiszem, ez volt a címe, hogy Jézus mesés könyve talán. Az emberek ezt vették karácsonyra a gyerekeik. És ennek van egy előszava. Ebből szeretnék nektek idézni. Isten azt írta, szeretlek. Fölírta az égre, ráírta a földre, beleírta a tengerek hullámaiba, mindenhová odaírta. Isten azért teremtett mindent ezen a világon, hogy akár egy tükörben láthassuk benne őt. Hogy megmutassa magát nekünk, hogy megismerjük őt, és a szívünk boldogan dalolni kezdjen. Olyan jókedvűen, ahogy a kis cica kergeti a farkát, vagy ahogy a pipacsok nőnek a réten, vagy ahogy a delfinek játszanak a tengerben. Isten mindezeket a szavakat szavakká formálta, könyvet írt belőle, és elnevezte Bibliának. Annyira szépen és egyszerűen leírja ez az előszó, hogy minek hisszük a Bibliát. Van, aki azt gondolja, hogy a Biblia törvények könyve, hogy megmondja, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, és persze így van. Van benne olyan, vannak benne törvények, amelyek megmutatják, hogy mondjuk hogyan működhetne jobban az életünk. De az is benne, hogy a Biblia elsősorban nem rólad szól. Nem arról szól, hogy neked mit kell tenned, hanem elsősorban arról szól, hogy Isten mit tett értünk. Az az elsődleges, hogy ő mit csinált értünk. Hogy azt is leírjezek is először, hogy sokan azt gondolják, hogy a Biblia az ilyen hősökről szól, akik mindig a helyén mondják az igét. Csak egy példát hozzak nektek, Dávid király. Nem tudom, emlékeztek. Zsoltár író Dávid, milyen csodálatos helyén mondott igét. És úgy elképzelem a jelenetet, hogy épp a 72-nél járt úgy, egy ilyen nyári este, lapos tető, nem azért, mert házsátos volt valamelyik feleség és odaszorult, hanem ott érte utól az ihlet, lant, és gondolkozott a helyén mondott igéken, hogy szeretem az urat, plöm-plöm, de szép a naplemente, uram, de gyönyörűt alkottál, Istenem, plöm-plöm, hát aztán őt meg hogy hívják, plöm-plöm, ugye? Ez volt a történet, hogy a Dávid egyszer csak az összes helyén mondott igét elfelejtette, aztán már menesztett és a szolgákat, hogy hozzák át neki Betsabét. Aki tudja a történet folytatását, az tudja, aki nem, az előbb-utóbb sajnos megtudja. És ha mondhatok ennek egy újszövetségi, nagyon komoly teológiai vetületét, ha megnézed a Máté evangéliumának az elején Jézus Krisztus családfáját, akkor nem azt találod benne, ugye mi az a családfa, amikor elmondják, hogy ki volt az apád apjának apja, és hogy jutsz el Ábrahámig, ez a családfa a Bibliában. Jézusnak is van ilyen családfája, és az van ott, ugye, hogy ennek a fia volt ez, ennek a fia volt ez, ennek a fia volt ez. Azt mondja, ott van Dávid. És Dávidnak a fia volt Salamon, és nem azt írja, hogy Dávid, aki a helyén mondta az igét, aki legalább 122 plusz-minusz, és teológusok majd eltöltik, hány Zsoltárt írt, az igét mondó Dávid fia volt Salamon, azt mondja a Szentírás, ezt mondja Jézus családfája, és Dávid fia volt Salamon, aki az Uriás feleségétől született neki. A Biblia biztos, hogy nem a hősök hőstetteiről szóló gyűjtemény. Mert Dávidnak voltak jó pillanatai, meg látjuk, hogy voltak rosszak. És milyen érdekes, hogy ez a rossz ott van a Jézus családfájában, hogy el ne felejtsük, hogy a Salamon anyja az eredetileg az Uriás felesége volt. De alapvetően az Isten igéje az azt az egy nagy történetet meséli el, amelyik arról szól, hogy Isten mennyire szereti a gyermekeit, mennyire várja, hogy viszont szeressék, és hogy hogyan próbálja őket megmenteni és megszabadítani, és hogyan próbál minden segítséget megadni, hogy ez a szeretett kapcsolat helyreálljon. És nekem a helyén mondott ige valahol ezt jelenti. Minden ige, minden törvény, minden sztori ugyanarról beszél, hogy az Isten szeret. és hogy arra alkotott minket, hogy szeressünk őt viszont, meg a másik embert. És tudom, hogy nagyon sokszor elmondjuk, lehet, hogy nagyon elcsépeltnek tűnik, de gondoljatok bele, hogy amikor Jézust megkérdezik, hogy melyik a legfontosabb ige, ugye? Erre ez elhangzik, hogy na, ott vannak ezek a törvények, nem tudunk benne szelektálni, ma azt se tudjuk, hogy hányszor mossuk meg a kislábújunkat, meg hányszor nem menjünk zsinagógába, vagy menjünk, mondják ott a farizeusok. Na Úr Jézus, mondd már meg nekünk, mi ebből az egészből a lényeg, akkor mi a sztorinak a lényege? Jézus, hogy tudjátok, itt nagyon egyszerű, szeresd az Istent abból, ami vagy, mindenedből, testből, lélekből, egzisztenciából, álmokból, vágyakból, fizikai vagy lelki dolgokból, mindenből, ami te vagy, vagy voltál, vagy lehetsz. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Annyiszor elgondolkozok, hogy annyi jó ötletem van, hogy miket mondhatott volna Jézus, amivel egy életre így megalapozza a kereszténységet, hogy mások legyünk. Húha, akkor azt mondja, hogy adakozzatok, mert az a legfontosabb. Lelkipásztorokon látom, hogy sokkal jobb lett volna, de mindegy, hát ez a hajó már elment. Annyira félelmetes, hogy maga Jézus azt mondja, hogy ez az egész, amit eddig leírtak meg, ami ezután jön, meg én magam is, arról szólok, hogy az Isten azt akarja, hogy szeressetek, hiszen ő maga a szeretet. És én hiszem, hogy a reformátor őseink ezért merték amúgy kibontani, hogy a szeretetnek van három alakja. Csak mi nem így hívjuk, de szerintem az a szeretet három alakja, hogy van az írás, meg van a prédikálás, meg van maga Krisztus. Tehát az egész írás arról beszél, hogy az Isten segítségével lehet szeretni. Hol van az ige helye, mire való az ige, és hogyan használjuk az igét? Egy példabeszéddel szeretném zárni, ez nekem mindent elmond. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy antropológus. Mindegy, tudós. Látom, hogy nézel rám, hogy Istenem, már megint... Nem, volt egy tudós. Tudós sokat utazott, szigetről szigetek, különböző népcsoportokat kutatott, keresett, ilyen leletek, olyan történelmi maradványok. És egyszer olyan szigetre vetődött, ahol még nem járt senki, és már ott látta, hogy új, itt még biztos kanibálok élnek. Mert olyan volt a környezet, a csontok, ilyen CSI, doktor csont, nem tudom, mit szoktatok nézni, látom, néztek helyes. Tehát így látszott előre, hogy itt gáz lesz. Na de hát azért így, úgy osont a parton, és egyszer csak azt látta, hogy ott áll egy ilyen igazi csingacsguk, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, hatalmas embernagyságú üst alatta tűz, ott rotyog benne valami, és ez a fickó így támasztja, így pörsőnöknek nézett ki, így támasztja ott az egyik oszlopot, és Bibliát olvas. És a tudós kiakad. Azt mondja, hogy hát maga nem normális. Mert ezek a tudósok egyből meg tudják szólítani a benszülötteket, ezért tudósok, érted? Tehát mindegy. Szóval, hogy tudod ezen a nyelven, megszólítja a benszülöttet, hogy hát ne haragudjon már, uram, de hát azért én egy modern világból jövök, amit maga olvas, az hülyeség, az baromság. Abba egy normális dolog nem található. A tudomány már réges-régen bebizonyította, hogy a felesem igaz, a másik felemnek feltételezés. Ugye nem gondolja komolyan, hogy maga Bibliát olvas. És akkor a törzsőnök így lerakja a Bibliát ránéz, és azt mondja, hogy én nem tudom, mit mondott a tudomány, de maga annak köszönheti, hogy él, és hogy nem az üstben rotyog, hogy én ezt a könyvet olvasom. És bennem valahogy így áll ez az egész össze, hogy a helyén mondott ige, az a szívünket célozza. A Szentírás azért van, nem azért, hogy informáljon, hanem azért, hogy átformáljon. Nem azért olvassuk, hogy hú, mennyi adatunk legyen. Mint hogy szent meggyőződésem, hogy a történelemben sem azért nézünk vissza, hogy fel tud sorolni az évszámokat meg a neveket, az nagyon fontos. De meglátod-e mögötte a cselekvő Istennek a hatalmát? Hogy a világ nem veled kezdődött, és reménység szerint nem veled ér véget. Hogy az Isten a múltban is Isten volt. Valahogy bennem ezek így állnak össze egy egészé. Hogy a helyén mondott ige, a szívünk közepébe fogadott ige, az képes erre, hogy átformál. És hogy értsd jól, de te érted, mert fiatal vagy, nem megeszed a másikat. És ezt nagyon sokáig fogjuk még beszélgetni szerintem, de talán érted, hanem szereted. Visszavezeted önmagához meg az Istenhez. És én hiszem azt, hogy akkor, de csak akkor, hogyha a szívedhez tanál az ige, akkor legalább annyira magasztos és megdöbbentő jel lehetsz, vagy lehet az életünk ezen a világon, olyan ragyogó, olyan fényes, mint az a bizonyos aranyalma, azon a bizonyos ezüsttányérom. Amen.
Soha többé bűnben élni. Szeretnék, Uram, a Te ösvényedre lépni. A Te szereteted az, amire most már nagyon vágyom. Kérlek, Uram, mutasd meg, hogy nem hiába várom. Hogyan éltem eddig, Te jól tudod, láttad.
Bocsáss meg, hogy ez idáig nem a te utadat jártam. Adj erőt, Uram, hogy erről az útról most már le ne térjek. És erősíts meg a hitemben, hogy így szerint éljek. A te igény jó, a te igény csodás, ki azerint él, arra boldogság vár. És azon túl nyer egy örök életet, és érzi a te végtelen szeretetedet. Ami e földön semmihez se fogható, dicsőség néked, ú, minden.
Lelkünk csendessége.
Olvasom Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a 44. verset a következőképpen. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. Egységben az erő. Ez egy jól ismert igazság, amit nagyon sok tapasztalati valóság bizonyított már a történelem során. Az egység viszont olyan érték, amely nagyon törékeny. Könnyen elveszíthetjük. Az első emberpár harmóniában, úgy szólván egységben élt Istennel és a teremtett világgal, azonban a kísértő megbontotta ezt az idilli állapotot. Az ő munkája pedig az évezredek múltával semmit sem változott. Továbbra is maradt az a szétdobáló, amely álnokul és sokszor észrevétlenül befurakszik a legösszetartóbb közösségekbe is. Ezt követően pedig egymás ellen hangolja az emberek gondolatait, mindaddig, amíg a családi, baráti, gyülekezeti vagy egyéb kapcsolatok meg nem szakadnak. Mit tehetnénk mi ellen? Mi ellene? Kérdezhetjük. Felvehetjük vele a harcot, de idővel kiderül, hogy saját erőnkből csak kisebb sikereket érhetünk el. A döntő győzelem így sajnos mindig az övé lesz. Két választási lehetőségünk marad. Vagy leszünk a szétdobáló játékszerei, vagy hittel fordulunk ahhoz, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a hit tette lehetővé az első gyülekezet számára, és azt, amit a mai ige elmond róluk. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. A legnagyobb kapcsolópont ezeknek az embereknek az életében a Jézusba vetett hit volt. Ez pedig olyan értékkel bírt bennük, hogy minden más jelentősége eltörpült mellette. Így tudtak mindenen megosztozni. Ennek ismeretében az első kijelentése ennek az álhitatnak csak fél igazság, mert az igazi erő abban a Jézus Krisztusban van, aki ezt az egységet létrehozza és megtartja. Forduljunk hozzá hittel és bizalommal. Amen.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület harangszó című műsorát hallották. Adásainkkal kapcsolatos bővebb információkért látogassák meg honlapunkat, melyet elérhetnek a refradio.eu internetes oldalon. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Viszont hallásra jövő szombaton ugyanebben az időben. Békesség Istentől!
Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Szeretlek, imádlak, szükségem van rád. Szükségem van rád.
Harangszó Rádió.